más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsora.
Jó napot kívánok, köszöntöm a nézőket és a hallgatókat. Egy túl központosított államban élünk, ami az én generációmnak nem újdonság, inkább keserűség, hogy visszaestünk újra ebbe a dologba, de ennek a túl központosításnak számos negatívumával kell most már számolnunk. Amiről ma beszélünk, az a túl központosított mezőgazdaság, illetve a túl központosított hatalom következtében kialakult és leépült mezőgazdasági kultúra. Két adat, nem fogom önöket terhelni ezzel, de az egyik vendégem cikkében olvasom, hogy 1990-ben még 900 ezer ember foglalkozott a mezőgazdasági területen, bármivel, tehát ennek az ágazatnak volt a foglalkoztató, ebből élt, ez már a 200 ezerre zsugorodott, de ami ennél sokkal szörnyű, hogy a rendszerváltás után a törpe és kisbirtokok nagyjából eltűntek, mert ennek majdnem 70%-át olyan nagy tulajdonosok szerezték meg. Milyen szép szó ez, hogy megszerezték, ugye? Na, ennek vannak szinonimái is, persze. Akik egyébként, akiknek lövésük nincs a földműveléshez, állattartáshoz, mezőgazdasághoz, csak egyszerűen tulajdonolják és bérbeadják, de felveszik az Európai Uniós földalapú támogatást. Tudom, hogy ezek régi dolgok, de éppen ideje most így a választás előtti remények közepette foglalkozni vele, mit lehetne ebből csinálni, ki lehet ebből lépni egyfelől, másfelől minek az öröksége ez az áldatlan helyzet az egyébként valamikor virágzó mezőgazdasági kultúra helyén Magyarországon. Ma erről beszélünk.
Más részről. Az első vendég.
Dr. Köteles Lajos, szerbusz, köszöntelek, nyugalmazott főiskolai tanár, és számos cikknek és könyvnek a szerzője. Te már születésednél fogva a vidék elmaradottságával foglalkozol, és kezdjük ezzel, hogy te Békés megyéből jössz, Békés Csabáról jössz, te ezt az egész vidéket, az úgynevezett viharsarok végi történetét mind-mind jól ismered. Mennyire állatorvosi ló, hogy ma minden, még mindig a délkeleti rész, a viharsarok Magyarország legelmaradottabb, legelzártabb területe, szinte jóta itt nem változott a jelenlegi fejlődési szinthez képest, hogyha visszamegyünk akár 80 évre, nem? Hogy ez milyen, mi ez az átok?
Hát valamikor nem a legfejletlenebb volt, hanem a közepesen fejlettek közé tartozott, hiszen amikor a mezőgazdaság kapitalizálódott, akkor a kiváló földterületeken a mezővárosokban virágzó gazdaság bontakozott ki, és egy sajátos társadalom, a parasztpolgárság, amely képes volt az újra fogékonyan mindenfajta vállalkozásra belefogni, és a mozi telepítéstől kezdve a bankok létrehozásáig mindennel foglalkozott. Aztán jött Trianon, és alapvetően...
Tehát akkor Trianon előtt indult egy virágzásnak, igen, mert és a föld nagyon jó.
A föld kiváló. És hosszú ideig ez volt az ország éléskamrája. Aztán jött Trianon, és ehhez a térséghez kapcsoltak a határon túli nagyvárosok vonzás körzetéből, mondjuk Békés megyéhez kb. 50 települést. Azok önmagukban is már haldokoltak, mert a kapitalista fejlődésben a kisfalvaknak nem volt létjogosultsága, akkor sem. Ahhoz képest, hogy a megyehatárokon ide kerültek, és a megyeközpont 60-80-100 kilométerre van, a fejletlen megyeközpont, esély nem volt rá, hogy ezekkel a területekkel valami történjen. Odaadták Békésnek, és a közepesen fejlett Békésből, vagy Szabolcsból egy csapásra a legelmaradottabbak lettek, és Isten igazából tovább. Senki nem törődött vele, hogy mi történik, hanem egyszerűen azt mondták, hogy jó, hát ez egy ilyen sötét vidék, nem lehet soha semmit megoldani, valóban nem. Ahogy eddig csinálták, úgy semmit nem.
De az elképesztő, hogy ma ugyanott tartunk, hogy Békéscsabáról Budapestre feljönni, az egy külön kaland. Tehát se a infrastruktúra nincs meg, alapvetően a közlekedés nincs megoldva, hogy Kecskemétről, Budapestről egy ilyen pici országban hosszú napok, sokszor fél napokat, egész napokat el kell életet tölteni utazásra. Tehát ez mutatja az elmaradottságát, de ez azért számomra nehezen érthető, egyébként egy Hódmezővásárhelyről származom, hogy ez a mezővárási vidék, ez egyébként gazdag volt. Termálvízben például borzasztóan gazdag, és volt egy időszak a 70-es évek, 60-as évek végén, amikor Szentes és környékén a termálvíz használatával elképesztő kultúrát tudtak csinálni. Mi nem használta ezt ki soha ez az ország?
Én valamikor tudományos titkár voltam, hivatalosan is, és az volt a dolgom, hogy segítsem elő a megye fejlődését a tudomány bevonásával. Életem 10 legértelmesebb évét töltöttem ebben a munkakörben, és elég gyorsan kiderült az, amiről most nem beszélünk, valahogy úgy vagyunk ezzel a korszakkal, mint amikor elváltak a házastársak, és lehetőleg meg sem említik a közös múltat, vagy egymásnak csak rosszat tudnak mondani. Szóval létezett egy szocialista reform időszak. Ez a 70-es, 80-as években történt, amikor sikerült bevonni a tudományt a politikának egyfajta megújulásba. Természetesen más szándékai voltak, nem a kapitalizmus volt a szándéka, de a lényeg az, hogy létrehajtottak egy olyan modernizációs váltást, amelyiknek az első eredményei éppen a mezőgazdasági nagyüzemek létrejöttével teremtődtek meg, nagyon nagy áldozatok árán, nagyon sok ember árán, de tulajdonképpen teremtettek egy modern mezőgazdasági struktúrát, amelyikben nagyon bölcsen bekapcsolták a kistermelést a nagyüzemhez.
Aha.
És a feldolgozó üzemeket oda telepítették, ahol ezek működtek. Summa-summárom egy nagyon hatékony és modern mezőgazdaság jött létre, és később ennek a melléküzemágai, az ipartelepítések, tehát volt egy átmenet.
És mi jötte meg?
Hát a rendszerváltás alapvetően.
Tehát nem előtte a szovjet szándék, mert túl féltek attól, hogy ezek a mezőgazdasági melléküzemek kapitalizálják, és kiviszik a szocialista termelési viszonyok között, mert ugye a 68-as reform többnyire ezért bukott meg.
Ilyen félelem volt, én emlékszem rá, hogy egyszer egy orosz delegáció jött tanulmányozni az áfészeknek a sorsát, és hát úgy jöttek ide, hogy az most valami borzasztó kapitalista dolog. Aztán elvittem őket a békési pálinka főzdébe, és miután kijöttek, nagyon elégedettek voltak, és mondták, hogy nincs veszélyben a szocializmus.
Igen, hát a vodka mellett a pálinka lett, hogy még jobb volt nekik, igen. Szóval, de alapvetően azt említetted, hogy a rendszerváltással megbicsaklik ez a történet, és akkor oda kanyarodunk, amit idéztem a cikketből az elején, hogy hogy sorvad el a mezőgazdaság, a kis törpegazdaságokat hogyan vásárolják össze gazdag nagy vállalkozók és különböző cégek. De miért? Hát a nagyüzem működőképes volt. A szocializmusban nagyon-nagyon működőképes volt.
Igen, csak tudomásom szerint volt egy olyan politikai sejtés, hogy a TSZ-ekben a szocialisták megőrzik a maguk pozícióit, ezért alapvetően politikai indokok miatt természetesen nem becsüljük le azt, hogy itt volt egy osztozkodás a rendszerváltáskor a magyar elit, gazdasági, politikai elit és a külföldi gazdasági körök megegyeztek abban, hogy hogyan lesz ez a rendszerváltás, de senkit nem érdekelt a vidék sorsa. És senkit nem érdekelt, hogy mi lesz azzal a durván 1,5 millió emberrel, aki közvetve vagy közvetlenül a mezőgazdaságtól függött.
Nem volt ennek gazdája. Tehát sem a kormányban, sem a politikai elitben nem volt igazán gazdája ennek az ágazatnak.
Korábban ugye voltak képviselője, és ennek is köszönhető, hogy sikeres volt a mezőgazdaság, Romány Páltól.
Jó, de ilyen rendszerváltás
környékén. A rendszerváltás után senki. Tehát aki értett hozzá, azokat félreállították, és tulajdonképpen idealista értelmiségiek és ravasz ügyvédek formálták a jövőt.
Jó, hát ez a politika szolgáltatta a kárpotlási jegyektől kezdve.
És persze úgy csinálták meg.
A muníció bőven.
Úgy csinálták meg a rendszerváltást vidéken, hogy valójában senkit nem érdekelt, hogy mi lesz a sorsa azoknak, akik a TSZ-ekből éltek. És ez rettentő sok ember.
Akkor nézzük a mai látleletet, jó? Ott tartunk, hogy nagy tulajdonosok, nagy földbirtokokkal miért nem érdekeltek ezeken a nagyobb földterületeken létrehozni üzemeket, értékesítési láncokat, szövetkezeti együttműködést, hiszen ez egy aranybánya?
Hát úgy gondolom, hogy a leggazdaságosabb most ez az extenzív termelés, búza, kukorica, esetleg még néhány más növény, amit gépekkel nagyszerűen lehet akár néhány munkással művelni óriási területeket. És az Unió ezt finanszírozza. Tehát a hatékonyság és a gazdaságosság az a versenyben, a nagyüzemekben így jelenik meg. A kis és középbirtokok pedig tőkeszegények. Ezért aztán Isten igazából nem nagyon tudnak versenyezni, örülnek, ha élnek. Életképesek egyébként, és sok változás megindult, de a nagyon nagy változásokhoz, a digitalizációhoz, a környezetvédelemhez nincs elég tőkéjük. Ezért ők is nehéz helyzetben vannak, a kisüzemek pedig már a családi önállátó gazdaságra sem igazán alkalmasak, mert nem versenyképesek a piacon, már nincs munkaerő, nincs helyben piac, tehát számtalan oka van annak, hogy ezek egymást erősítve egy leépülési spirálba vezették a vidéket.
Nem beszélve arról, hogy ez mit jelent a vidéki egyébként eredendő mezőgazdasággal foglalkozó családok életében. Na de mi az, ami miatt lehetnénk-e újra tényezők, akár az élelmiszer, akár a mezőgazdasági alapanyaggyártásban, a nemzetközi piacon teljesen elástuk-e már magunkat, vagy vannak még potenciális lehetőségek ebben? Folytassuk a beszélgetést egy kicsit úgy, hogy a piacot kitágítjuk magyar határokon kívülre.
Más részről. A második vendég.
Hia Csaba, az MBH Bank stratégiai elemzője. Szervusz, nem először beszélgetünk mezőgazdaságról. Ugye ott fejeztem be, hogy mitől lenne versenyképes, vagy lehetne a mi mezőgazdaságunk. Ugye és köteles Lajosra, amikor beszélgettünk, eszembe jutott, hogy Raskó György számtalanszor hányszor elmondta, hogy az alapvető baj a magyar mezőgazdaságnak, hogy alapanyagot termel, kevés a feldolgozott élelmiszer, a feldolgozott termék. És mintha nem is lenne nagyon hajlandóság erre. Ez így van még a mai napig is?
A hajlandóság van, csak nem elég gyors azért. Ezt látni kell, hogy tehát a mezőgazdaságban, az agráriumban, és akkor ide értsük az élelmiszeripart is. Hát ebben az iparágban, ebben az ágazatban az változások, azok pont olyan lassan mennek végbe, ahogy ez az ágazat működik. Tehát ez egy tankhajó valahol. Tehát ezen úgy, ha lehet a kormánykereket fordítani, rángatni, de azért fordulni nehezen fordul. Az, hogy alapanyagot termelünk, az sajnos minden mai napig igaz. Ezt a közgazdaságtan egyébként egy közepes fejlettség csapdájának nevezi. Ez per ma ki kell jelenteni, hogy alapvetően a magyar mezőgazdaságra igaz, de javul. Tehát ha megnézzük azt, hogy a például az export szerkezetünk, tehát a termékkivitelünk abban, még mindig az alapanyag és az elsődlegesen feldolgozott termék dominál, tehát itt azt úgy képzeljük el, hogy mondjuk a mert csirke, mert filé. Az egy elsődlegesen odáig feldolgozott termék. Így van, de mondjuk ez
hűtőt,
már...
lehet.
Így van, de ennek még nincs márkája. Ez nincsen brendelve, ez nincsen marinálva, panírozva. Vannak rá példák, tehát ezt jelentsük ki, és ne vegyük el azoktól a vállalatoktól, mert vannak sikeres vállalataink. Csak ugye részben visszautalva a beszélgetés első részére, tehát azért igen, tehát Magyarországon a nagyüzemek dominálnak, ők vannak többen, ők állítják elő a termelési értéknek a nagyobb részét, de van egy olyan szerkezeti anomália a magyar agráriumban, hogy a nagyon sok a kicsi, versenyképtelen, és van nagyon sok nagy, de egyébként nemzetközi szinten a nagy se elég nagy.
Ja, hogy a versenyképességhez egy így nagyobb méret. Van, tehát, na de ez most egy-egy cégre értsük a nagyot, vagy például mondjuk konglomerátumokra?
Egy kicsi országban ezt egy-egy cégre értsük. Tehát ezek cégcsoportok, de mondjuk egy, mondjuk az, hogy márka vagy brand alatt működnek. Tehát mondok egy példát. Magyarország legnagyobb baromfi feldolgozója, most megjelent már hír, ők meg fogják duplázni a kapacitásukat. Most ők csinálják a piacnak az 50%-át. Tehát, hogy minden második csirkét ők vágnak le. De, és most, ha megduplázzák a kapacitásukat, ezzel a dupla kapacitással érik el azt, hogy bekerülnek Európa top 15 vállalata közé.
De az ez jó.
Tehát az egy kiváló eredmény, és erre nagyon büszkének kell lenni. Ez részben egyébként most szerintem fogunk ilyen integrációkról, szövetkezetekről, és ebben rejlő lehetőségekről beszélni. Ők ezt csinálják, tehát ott is, és nem csak ők, hanem a baromfi termékpályán sokan csinálják, de ez egy felülről jövő szerveződés.
Aha.
Szemben azzal egyébként, amit ami talán külföldön működik, ami pedig alulról jön.
Mindig erről volt szó, hogy ezek a szövetkezeti formák, az alulról szerveződő termékcsoportra szakosodott különböző gazdálkodók összefogása, ugye ez hiányzik, nem? Tulajdonképpen pedig az adottság megvan ehhez.
A viharsarokban, ahonnan jöttem, ott az volt a történelmi tanúsága az elmúlt évszázadnak, hogy azért tudott mindig megújulni, mert békén hagyták az önkormányzatokat, a helyi közösségeket. Tehát ha azt keressük, hogy mi a megújulásnak a forrása, akkor három forrása van, az egyén szabadsága, a közösségek szabadsága, és az önkormányzatoknak a autonómiája, vagy majdnem autonómiája.
Mert most ezt, ahogy érted, hogy olyan erős központi szabályozás van? Igen.
Túlszabályozott az egész magyar élet, és ahogy egy rákos daganat terjed, ugyanúgy terjeszkedik az állam, és most már mindenhova beteszi a lábát, tulajdonképpen ebben a rendszerben, ami kialakult, itt nem lehet más, mint az önkormányzat kitartottá válik, az emberek pedig kiszolgáltatottá. Ettől soha nem lesz innováció, mert mindenkinek a kialakult érdekviszonyokhoz kell alkalmazkodni. Nem tudja megváltoztatni. Nincsenek saját körei az embereknek.
Nem tudom, láttam kezdeményezéseket. Például egy zöldségre szakosodott vállalkozás azzal próbálkozott, hogy szerződést köt kistermelőkkel, majd szétterít az országba szállító kapacitást, begyűjti, központilag tudja értékesíteni, vagy elviszi feldolgozni valakivel, és ez egy nagyon jó láncnak tűnt, és mindenki érdekelt volt benne, hát hiszen egy kistermelő borzasztóan boldog, nem kell neki cipelni a piacra, meg mit tudom én, és nem jött össze. Nem működött ez a közös érdekeltség, mert vagy nem látták át, és azt mondták, hogy nem bízunk egymásban, vagy nem tudom, mi volt az oka.
Tudnék mondani nagyon jó nyugat-európai példákat, szövetkezések, mert léteznek. Magyarországon is van egyébként csak nagyon elenyésző számban olyan szövetkezetek, ami például említette a zöldség-gyümölcs termékpert, tehát van, léteznek, csak kevesen vannak. Valahol ez egy történelmi örökség egyébként, ez az alulról jövő szerveződés, mert a felülről jövő szerveződés, amit említettem példát, hogy van egy nagy vállalat, aki egyébként élelmiszeripart csinál, és maga alá megszervezi a gabonatermeltetést a takarmányhoz, a állattartást, ugye neki a vágó alapanyaghoz, ezek működnek, de ezek felülről jönnek, tehát ez nagyvállalat oldalról jön, és akkor ha úgy nézzük, hogy a termék pályának az eloszlása, ugye ott megint arra fele fog húzni, a nagy fele, a zöldséggyümölcsben pedig ugye alapvetően alulról meg lehetne csinálni, de ugye visszautalva a történelmi örökség, tehát a szövetkezeti rendszerben az én tanulmányaim, olvasásom alapján a gazdálkodók ugye bele lettek kényszerítve.
Igen.
Nyugaton a dán, francia, holland szövetkezetek 19. század óta kvázi jogfolytonosan léteznek.
Igen, de önszerveződéssel.
De ezek önszerveződők létre voltak, piaci helyzetekre reagáltak. Tehát dán szövetkezet, például aminek egyébként a vajait Magyarországon ma vesszük, az egy olyan piaci helyzet miatt kényszerülve jött létre, ami akkor volt egy gabonaválság, mondok valamit, és akkor nem tudtak gabonát exportálni, és akkor ők úgy döntöttek, hogy ezt inkább állati termékben feldolgozzák, és ez nőtt ki akkorára, amekkorára ma kinőtt. De hogy összefoglaljam, és egy ilyen üzenetté tudjam ezt formálni, a történelmi hagyományaink miatt nálunk a szövetkezet, mint olyan, az a gazdálkodók, vállalkozók szempontjából kontrollvesztés. Nyugaton a szövetkezet pedig erő, közös erő. Ez a nagy különbség.
Egy furcsa adatot azért mondok ehhez. 1989-ben felmérték, hogy a TS tagság hány százaléka kívánja megszüntetni a szövetkezeteket. 7.
Micsoda?
7% volt az, aki ki akart válni a szövetkezetből. Az azt jelenti, hogy utána erősen kellett a politikának dolgozni azon, hogy mindenkit eltávolítsanak a szövetkezés gondolatától. Sikerült egyébként, teljesen egyetértek, hogy lejáratódott a szövetkezés, és ezért aztán senki nem hajlandó láncokba beszállni, ugyanakkor a közvetítők úgy megdrágítják a magyar termékeket, hogy mire oda kerül a fogyasztóhoz, többszörösen rárakódik mindenkinek a haszna, ezért versenyképtelen lesz, ha versenyképtelen nem kap hitelt a fejlesztéshez. Tehát egy ördögi körbe kerül az egész, és ezzel a mostani politikával valószínűleg nem lehet megoldani, hiszen sokkal bonyolultabb egy ilyen fejlesztési politika, eleve másfajta gondolkodás kell hozzá, másfajta demográfiai viszonyok kellenének, mert már lassan nem lesz vidéken igazán használható munkaerő. Békés Csabán most csinálnak egy 2000 főt foglalkoztató gyárat kínaiakkal. Mert hogy a környéken olyan, aki ott szeretne dolgozni, nincs ilyen számban. Ugyanolyan gond van a debreceni gyárakkal. Azon a környéken nincs annyi szabad és alkalmas munkaerő, amennyivel tervezte. Tehát meggondolatlanul, hatalmas ugrásokkal próbálunk előrejutni, közben lépésről lépésre kellene építkezni alulról. Mert egy modern és hatékony rendszer, az csak alulról épülhet fel, különféle érdekek összehangolásával. Erről most nincs szó.
Azért agrárium és munkaerő kérdéséről tudok mesélni, tehát azért tehát borzasztóan nehéz is, és azért kialakul egy verseny, tehát amit a tanár úr mondott példákat, ugye az alapján, ugye, tehát ezt értelmezzük úgy, hogy mondjuk az agráriummal és élelmiszeriparral szemben ott az ipar, ami egy ilyen vákumként elszívja a munkaerőt. Jobb munkakörülményeket ad. Tehát azért gondoljuk bele, hogy mezőgazdaságban dolgoz egy állattartó telepen. Egy állattartó telep az 7-24-es üzem. Tehát ott a hét minden napján, ha karácsony van, ha szilveszter, ha húsvét, az állatot felügyelni kell. Még ha egyre kevesebb emberrel is, mert a modern élelmiszertermelés lényegesen kevesebb munkaerőt igényel, de azt a nagyon kevés munkaerőt, ami már szükséges ahhoz, hogy, mert az is egy versenyképesség kulcs egyébként, hogy kevesebb munkaerővel, az is egy erőforrás, állítsak elő magasabb értékű terméket. Tehát ezért automatizál egyébként minden élelmiszeripari gyár, de ezért a kevés munkaerőért is nagyon nagy verseny van. Egy fiatal számára én nem tudom, hogy mennyire tud vonzó lenni ma egy mezőgazdasági szakma. A napokban hallottam egy számot, adatot, hogy a felsőoktatásban hallgatóknak a nagyságrendileg a 7%-a az, aki valamilyen agrár
területen tanul.
Én úgy gondolom, hogy ez a 7% ez nem is feltétlenül, tehát ez egy, ha úgy nézzük, hogy egyébként mennyi szakember szükséges, az alapvetően szerintem kitermelni, csak szerintem nem számolunk a lemorzsolódással. Mert sok a pálya elhagyó, illetve nekem van egy olyan tézisem is, hogy azért alapvetően a 90-es évek után, amit beszéltek a tanár úrral, ugye volt az a mezőgazdaságnak, volt egy nagyon komoly válsága a TSZ rendszer szétesésével. A 90-es évek után ugye az agrárpálya, mint olyan, azért valószínűleg sokat vesztett fényéből. Tehát nem mentek el akármérnök hallgatónak, sokan. És talán ott keletkezett egy vákum, mert hogy az, hogy most elkezdünk egyetemeket ösztönözni arra, hogy legyen minél több agrárhallgató, az egy dolog, csak azokat valakinek tanítani is kell. És hogyha az oktatói gárda, tehát kiváló, Debrecenben jártam, kiváló oktatók vannak, de kevesen. Tehát, hogy kevés az a szakma. Tehát, hogy valahol tehát kimaradt egy generáció, aminek a generáció pótlása az mondjuk most történik, mert azért történtek ebbe az irányba lépések, és fejlődik ez a területe is, a szakképzés és felsőfokú szakképzés is. Ám de ahhoz, hogy ez beérjen, ezek évtizedes munkák.
A trend az egyébként, hogy a kis méretű agrárvállalkozások szép csendesen beolvadnak a nagyobbakba, tehát hogy nem életképes ez a része a mezőgazdasági...
Alapvetően van egy igen nagyfokú koncentráció. Ennek egy részét azt úgy kell látni, hogy ennek egy része való természetes is. Tehát ez nem magyar jelenség.
Persze, egyedileg.
Ez nem magyar jelenség. Ez máshol is így van, csak...
De ez a marxi tétel, ugye, hogy a nagyhal megeszi a kis halat, ez egyszerűen egy olyan gazdasági folyamat, ahol ráadásul ilyen technológiai fejlődés mellett, amilyen gyorsan ez zajlik, a digitalizáció és egyebek, még gyorsabb lesz.
Mert tanulni kell. Tehát, ahogy változik a világ, és egyébként az a fogyasztó igény, bocsánat, amit mi egyébként itt Budapest országként támasztunk a magyar élelmiszer termelés irányába, hogy én azonnal akarok, frisset akarok, szépet akarok, és sokat, mert egyébként sokat eszünk, annak meg kell, hogy legyen az a része, hogy kellenek nagy üzemek, akik ezt egyébként tudják produkálni. Viszont az nem létezik, hogy vagy csak nagy van, vagy csak kicsi. Tehát, hogy egy egészséges rendszerben vannak nagy üzemek, és ezek a nagy üzemek egy egészséges rendszerben valahol jó értelemben eszegetik a kicsit, amikor ők nőnek és hatékonyabbá válnak, de a kicsik között kell egy olyan kooperációnak lenni, amivel ők a mérleget ki tudják egyensúlyozni a termékpályán belül. A szövetkezetekhez még, mert itt arról beszélünk, oda még azért van egy gondolat, hogy mindig ezt a kérdést kell szerintem feltenni, hogy mitől működik ez másnál. Tehát, hogy édes magyar anyanyelvünk megengedi azt a szót, hogy használjuk azt, hogy tudást adaptálunk. Mm. Szerintem tanulni nem szégyen egy egyetemi tanártól, nyilván mást hallanák, tehát lehet tanulni. Az, ami nyugaton működik, az én meglátásom szerint, hogy profi menedzsment van, a tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy beszállítok. Nem ugrálok ki az integrációból, a szövetkezetből, mert éppen egyébként jobbáron el tudnám adni. Mert van ereptet, hogy ez azért nálunk, ez működik, ez a túlságosan rövid távú gondolkodás vállalkozói részről, és a szövetkezet maga egyébként tulajdonol, birtokol, feldolgozó ipart is, aminek a végén márkázott végtermék van. Ami márkázott végtermék a hozzáadott értéknek, tehát ezt értsük valamiféleképpen jövedelemként, az ott marad a láncnak az első szakaszaiban.
Most már hallom egyik egyébként sűrű szereplőnket, Siska Zsoltot, makói közgazdász, aki egyébként családi örökségként még nem hagyott fel a hagymatermesztésre, mint kistermelő, de hát ő már csak itt, mikor téged hallod, akkor azt mondja, jó, és hol az a szövetkezet, hol van az a láncolat, hiszen a magyar hagymát úgy adták el, mint a sic, sehol semmi, egy komoly érték volt. Magyarul, hogy ezek a láncok valamikor megszakadtak, arra akarok visszautalni, hogy akkor keletkezett egy vákum, mind szakemberben, mind pedig termelési struktúrában, és ezt nem tudjuk átugrani.
A középtermelőknek van döntő szerepe abban, hogy mi történik a magyar vidéken. A többi az a piacra termel, versenyez. Ezeknek kellene tulajdonképpen a tájpiacokat uralni. Ehhez viszont beruházásokra lenne szükség, másfajta tudásra, egy új generációra, más kapcsolatokra, más mentalitásra. Előkerült, talán Raskó Györgytől származik, az élelmiszer feldolgozás fontosságára utaló adat. Azt mondja, hogy Magyarországon egy hektár 1400 eurót hoz, Hollandiában ennek ötszörösét.
Tehát ha ez az adat, tehát hogyha csak hogy így könnyen érthető legyen, hogy amit egy adott ország, tehát itt a holland-magyar összehasonlítás volt, tehát amit a holland mezőgazdaság és élelmiszeripar megtermel értéket, azt vetítsük vissza egy hektár termőföldre, ami rendelkezésre áll. Tehát erőforrásból mit hozunk ki? Ez valahol egy erőforrás hatékonysági mutató. De azért, tehát, hogy a holland összehasonlítást egy kicsit nem tartom fairnek, mert a Hollandia az a ős tudásbázisa egyébként a mezőgazdaságnak.
De tanulni lehetne. Amikor tudományos titkár voltam valamikor, akkor kérdezték, hogy mit lehetne kihozni Békésből, hiszen természeti potenciáját tekintve termőföldek, minden van. Termálvíz, most már találtak földgázt, minden van. Negyedik, ötödikre taksálták, és akkor kérdezték, hogy miért vagyunk utolsók? Hát ez az, hogy már akkorra elrendeződött minden, és háttérbe szorult minden, és mindent elszállítanak, máshogy dolgozzák fel, ami meglepő volt, nem tudom, hogy változott-e, ezt te jobban tudod. A gabonát Békés Csabáról elhozták Budapestre, majd Budapestről visszavitték az ottani kegyérgyárba. Döbbenetes volt számomra. És amikor szóba került, hogy mit kellene másképp, mondtam, hogy nem kellene más tenni, mint idehozni néhány holland termelőt, akik megszervezik az egészet, és utána csak utánozni kellene őket. Nem mentek bele, pedig lehet, hogy ez lett volna a jó megoldás.
Jobban állunk már vidéki tároló kapacitással ahhoz, hogy Békés Csabáról
megkelyezni
a gabonát. Tehát szerettünk így a negatív aspektusból közelíteni, de azért, tehát, hogy
fejlődött ez a múltja, tehát, hogy ez úgy volt valamikor, hogy innen kellett elindulni valamilyen irányba, és ahogy említettétek, meg ez teljesen világos, azért ez egy nagyon tőkeigényes történet. Tehát egy mezőgazdasági vállalkozást létrehozni a gépesítéssel, struktúrával, azért az egy nagyon, pláne mai jó színvonalon létrehozni, nagyon komoly.
És ha már vidékfejlesztésről beszélünk egyébként, hogy találtam erre nemrégiben egy tanulmányt, vagy hát egy számítást, hogy sokat beszélünk róla, hogy mi az életképes birtoknak az alsó méret határa. Tehát, hogy mi az a birtok méret, fejezzük ki hektárban növénytermesztésre, ami életképesnek mondható.
Mennyi? 300?
Nagyságrendileg ilyen, szerintem 200 az alja.
De csak
egy röviden a metódus, tehát hogy mihez viszonyítsunk, azért az nagy kérdés. Mondjuk azt, hogy mondjuk termeljen ki per ma vidéken két ipari munkában megszerezhető munkabért. Amiből ugye én, mint illetve párom, tudnánk élni. Egy házas pár mondjuk. Ahhoz kell minimum 65 hektár termőföld. 65 hektár termőföld.
Ez eltartana egy házastársat, egy
háztartást.
Két személyes háztartást.
Így van, szerény körülmények
között. Ez az eltartási szint.
De ez úgy, hogy tegyük azt, hogy van hol lakni. Tehát van egy telek, egy házzal.
De valószínűleg nem Land Roverrel fog járni, hanem Nivával.
Mondjuk fel tud tartani egy autót, és akkor egy ilyen átlagos élet. De ebből ez csak úgymond a vegetálásra elég.
Igen.
Tehát ahhoz, hogy 5 év múlva is működni tudjon ez a gazdaság, ahhoz a gépeket, alkatrészeket karbantartani, felújítani kell, ami beruházás. Tehát ez a 65 hektár csak azt, hogy két ember bérét termeli ki ma. Ez nem így nézett ki egyébként 10 éve, mert szántóföldi növénytermesztésből jóval többet lehetett keresni, mint 10 éve. Klíma, piacok, vámháborúk, nem beszélsz, nem témája most a beszélgetésnek, de külső körülmények miatt is, hogy ez a jövedelmezőség, ez jelentősen visszaesett. És valahol ahhoz, hogy még, még legalább egy ilyen 2-3-4 embernek a bérét ki kell termelni ahhoz, hogy azt a részt, azt meg fejlesztésre tudja fordítani. És még mindig nem fog luxusautóval járni, és kacsalábon forgó palotában élni, csak ahhoz, hogy egy normál átlagos életszínvonat fent tudjon tartani.
Most nagyon primitív lesz, amit mondok, mert olyan, mint hogy egy szocialista csökevény lennék, de hogyha 10-65 hektárral rendelkező család vesz egy darab kombányt, és egy darab traktort, és egy darab, nem tudom, és miniszövetkezett ki. Tudom, hogy ez nem életképes, de a modell mégiscsak azt kívánna meg, hogy ne egyedül kínlódjál, mert ez drága, nagyon drága. A gázolaj, iszonyú pénz megy el ezekre. És ez közösen működtetett infrastruktúrával már is könnyebben lennénk.
Hát, javaslom, hogy menj el a francia vidékre. Tehát, hogy léteznek ilyen gépkörök. Nem kell túl messze menni Franciaországig sem. Tehát, hogy Budapesttől 2,5-3 órára van Wachau, egy gyönyörű osztrák borvidék. Egy nagyon presztízs márka, borászat, 400 darab szőlőtermelőt integrált.
Hát erről beszélek, hogy ez így működne.
Van egy rossz példám erre, a mentalitás különbségekre, meg a felkészültség különbségekre. A 80-as évek legvégén egy területen olyan modern altalaj öntöző vízelvezető rendszert telepítettek milliárdokért, ami mindenre alkalmas volt, elvezette a vizet, de fel tudták tölteni, és akkor öntözni lehetett vele. Ahogy a földeket a kárpótlás után szétosztották, az első dolguk az volt, hogy elvágták a föld alatti vezetékeket, mert hogy az ő földje alatt ne menjen másnak
a víz. Aha.
Most kétségbeesve mondják, hogy valamit csinálni kellene, mert hogy kiszárad minden, hát ez nem állapot. Kész. Ha valaki ilyen rövidlátó a saját érdekeiben is, akkor mit várunk tőle?
Igen, egyébként valójában az, hogy miért nem működnek a szövetkezetek című kérdés, ez, hogy nálunk miért nem működik még, egyébként, de még csak vannak, ami működik, de egy általánosságban beszéljünk róla, hogy miért nem működik, az egyébként pont ez a stratégiai szemlélet hiány. Mondjuk el szerintem a hallgatóknak, hogy azért a mezőgazdasági árviszonyok azok rendkívül változékonyak. Tehát például egy zöldséggyümölcs.
Nagyon érzékeny is, tehát, hogy időjárás, a többi borzasztó érzékeny. Érzékeny
kereslet kínálatot, tehát hogy most a tejpiacon most van egy elég erős válság, szerintem ez viszonylag köztudott. Ahhoz, hogy ez kialakuljon, az kellett, hogy mondjuk Magyarországon 3%-kal több tej termelődjön, mint amennyi szokott. Uh-huh. És egy szezon, mint a megszakadjon. Ez elvezetett ahhoz, hogy illetve Európa szerte 4%-kal volt magasabb, egy 24-hez képest a 25-ös termelt mennyiség.
Tejből.
És ezek a tejből, és ezek a pici százalékok akkorát mozdítanak a piacon, hogy lefeleződik a terméknek az ára. Uh-huh. Mert nem tud vele mit kezdeni. Ezek élő szervezetek, romlandó áruk, amikkel nem lehet lefagyasztani, elrakni egy raktárba, hogy majd jövőre eladom és leírom a vesztettet, hogy meg semmisülés keletkezik.
Magyarul azonnal azzal reagál, hogy megy le az ár,
így van,
eljut a termelékenység határára, hogy megéri.
Igen. De ez így működik ez a világban, működik. Bárhol, igen. Mindenhol. És valójában az a stratégiai szemlélet, hogy ebből hiányzik, mert ugye ezeknek az árhullámoknak van alja, meg van teteje is. Uh-huh. És a stratégiai szemlélet hiány az ott jelentkezik, hogy egy szövetkezeti integrációs rendszerben ott a nagyjából úgy vannak belőve az árak, hogy közelebb van a tetejéhez, de nem éri el azokat a csúcspontokat, amik ezek az árak el tudnak érni, de egy biztonságot ad. Viszont az nagyon vonzó tud lenni, hogy amikor az árcsúcs van, Akkor én kikacsincsak a szövetkezetből, ja, és akkor én rövid távú profitért eladjam a hosszú távú biztosat.
Igen. Azt hiszem, hogy nem csak a mezőgazdaságnak nincs stratégiája, hanem attól tartok, hogy az országnak sincs, ezért állandó a bizonytalanság minden területen, a bankoktól kezdve, ami a te témád, mindenütt gond van, és nem nagyon lehet tervezni, nem igazán lehet egy biztos ilyen tőke felhalmozási folyamatot elindítani sehol, mert az hitelek drágák, a beavatkozások alkalomszerűek, kiszámíthatatlanok, tehát tulajdonképpen a rendszer egészen túlhaladott, ahogy én gondolom.
Most meg kell szólaljon a közgazdász énem, tehát azért a bankrendszer védelmében. Egyébként alapvetően a magyar bankrendszer amúgy egészséges, tehát hogy az egy nagyon szigorúan felügyelt rendszer a bank, mint olyan, és ott nincsenek most olyan hitelbedőlések, ugye még talán emlékszünk 2008-ra mi volt, tehát hogy azért nincsenek ilyen állapotok, egészséges a magyar bankrendszer, de a bankrendszer és a hitelezés, ami nagy különbség, és elhangzott a tőke, mint fogalom, tehát a bank hitelt fejlesztéshez nyújt, de a tőke az másképp, tehát mi nem tőkefinanszírozók, mi pénzpiac vagyunk. A tőke az felhalmozás. Említettem a beszélgetés elején, hogy a szövetkezetek 19. század óta léteznek.
Igen.
Ott 19. század óta tőkefelhalmozás van. Viszont ugye a jogfolytonosság, ami megmaradt. Mert hogy ott nem szakadt meg soha. Igen, és ugye nekünk a történelmünkben olyan irányváltások voltak, nem kell mindig 100 évet visszamenni, de ha az okokat meg akarjuk érteni, akkor muszáj. Tehát nem tudott meglenni az, és amikor nyugodtan példálózunk, hogy 100-150-200 éven keresztül végrehajtódjon egy tőkefelhalmozás. Ez se vállalkozás szinten, se egyébként az egyének szintjén.
Ha volt tőke felhalmozza, persze az nem tőke, az még mindig hitel, hogy az állam dotált nagyon keményen bizonyos ágazatokat, a mezőgazdaságban is létrejöttek ezek a siker nagy gazdaságok, amik egyébként már versenyképesek voltak, bábolnáról, meg egyebekről beszélek, de hát ugye ezeket is megtörték. mert nem volt elég tőkéjük, hogy önmaguk tovább éljenek, tehát mindig az államra voltak a hagyatkozva, nem?
Igen, igen, tehát én amennyit tudok, tehát hogy most ez egy koromokán nem értem ezekben, tehát én elbeszélésekből, olvasatokból, tehát vagy a családi történetekből tudom ezt, hogy azért, tehát hogy ezek a szövetkezetek, tudok egy érdekes adatot, egyébként a 80-as évek eleje, közepe körül a magyar mezőgazdaság hatékonyabb volt, mint az amerikai.
Hát olyannyira, hogy egy példát említett dr. Gazdag László nekem, Pécsi Egyetem nyugalmazott tanára, hogy az IKR kukorica termesztési amerikai szisztémát, amikor megvásárolták és Bábolnál elkezdték, akkor egy ide után idejöttek az amerikai szakemberek, rácsodálkozva a termelékenységre, mert azt mondták, hogy hogy az Istenben van, hogy itt egy négyzetméteren háromszorosra termelődik, mint az amerikai gazdaságban, azért, mert itt egy hatalmas, összevont, egységes földterület volt. Egymástól nem távol eső farmerek, hanem egy jó nagy, és meg tudták, gazdaságosabban tudták működni egyébként ezt a nagyon modern amerikai szisztémát. Ezek óriási adottságok voltak.
Igen, bár azt hiszem, hogy túlzásba vitték a TSZ-ek nagyságának a megteremtését, mert amikor 2-3 falu alkotott egy szövetkezetet, abból olyan belső viszályok és megoldatlan problémák teremtődtek, amivel akkor sem tudtak szembenézni, és ami egy határa annak, hogy meddig optimális egy üzemnagyság a gazdálkodáshoz. Uh-huh. Ott már voltak ilyen gondok a vége felé.
Azóta egyébként Amerikában is kialakultak ezek a nagy táblák egybe, tehát hogy Amerikában igen, azért olyan 10 000, 100 000 hektáros egybe birtokok vannak, igen, amit fel sem tudunk fogni.
Visszatérve arra, hogy mennyire rövid korszakokat tud nyugalmasan megélni, mondjuk akár a mezőgazdaság, vagy akár melyik területünk, hogy ez milyen kártékony. Van egy általános bizalomhiány. Ugye hát most a legújabb információ ezt megerősíti, hogy a német kereskedelmi kamarában rendeztek egy megbeszélést, ahol hát bizony a német cégeknek a képviselői azt mondták, hogy most már abba kezdenek kifáradni, és gondolkodnak sokan a kivonuláson, hogy a magyar állam beavatkozása sűrű, a jogszabályi változások nagyon sűrűk, önkényesen az állam bele tud nyúlni a versenybe, büntetésekkel, egyéb dolgokkal, és hogy ez így nem tervezhető a jövő. Na most arra gondolok, hogy a mezőgazdaságban pláne fontos lenne az, hogy egy gazdálkodó társaság 10 évre előre lássa, hogy mit fog fejleszteni, mit fog termelni, hogyan alkalmazkodik a piacot. De ha állandóan a jogszabályi változások egy ilyen környezetet teremtenek, akkor megszűnik a bizalom ebben, nem?
És ez... igen, tehát ha arról beszélünk, hogy külföldi tőke, hogy viselkedik, tehát egy külföldi tőkének a kiszámíthatóság az alapja mindennek, ezen nem fogunk vitatkozni.
Szerintem, hogy hazai vállalkozónak is nagyon fontos, hogy kiszámíthatónak lássa.
Abszolút, persze, csak azért azt is kell látni, hogy nem csak a hazai szabályozásban vannak most nagyon nagy irányváltások. Tehát, hogy
hát látjuk az Európai Uniós botrányt
a közös agrárpolitikája.
Igen, igen, ez kétségtelen.
A közös agrárpolitika 2028 után olyan gyökeres változáson fog átmenni, valószínűleg, ez még nem végleges, a tervezeteket tudjuk, olyan gyökeres változások fognak végbe menni, mint ami körülbelül a létezése óta, az 62 óta van, azt hiszem, közös agrárpolitika, azóta nem. Tehát ezt a változást úgy kell érteni, hogy úgy, mint önállóan, hogy Európai Unió közös agrárpolitikája, valószínűleg jelen terv szerint meg fog szűnni.
Igen.
És bele lesz integrálva egy másik szakpolitikába.
Mert most ugye a legnagyobb botrány ugye a dél-amerikai országokkal kötött kereskedelmi...
Hát az megérne egy műsor.
Az nyilván megérne egy műsor, de hogy látni, ez is mekkora bizonytalanságot okoz. Nem,
abszolút.
Nem beszélve erről az állandóan hangoztatott veszélyhelyzetről, ami a magyar kormány egyik kedvenc slágere, hogy az unióba belépő Ukrajna elárasztja a maga irtózatos mennyiségű gabonájával a piacot, leviszi az árakat, tönkre megyünk, stb. Tehát van egy csomó ilyen bizonytalanság. A fele se tudja ezt megítélni, hogy reális, nem reális, de minden esetre itt lebeg az emberek, a gazdálkodók feje fölött.
Az Európai Unió kukoricából nem önellátó.
Aha.
Most. Ha Ukrajna belépne, akkor valószínűleg az lenne. Itt nem, tehát nem feltétlenül csak azzal van a baj, hogy a dömpingáru megjelenik, hanem az, hogy ez a dömpingáru nem ugyanazok játékszabályok szerint készül el, mint az Európai Unió területe. Az Európai Unión a világon a legbiztonságosabb élelmiszert állítja elő. Tehát, hogyha én fogyasztóként bemegyek egy magyar boltba, és leveszek egy terméket, amit az Európai Unióban, európai alapanyagból, uniós alapanyagba állítottak elő, abban biztos lehetek, hogy nincsenek túlzott mértékben káros szermaradványok, az egészséges lesz, az állat az olyan körülmények között volt tartva, hogy amilyen között tartva kell lenni, viszont ennek, tehát hogy a gazdálkodói szinten ennek költsége van. A gazdálkodónak erre áldozni kell ezekre az állatjóléti és élelmiszerbiztonsági
tehát ugye sokkal szigorúbb az Unióban?
Sokkal szigorúbb, és ezért van az, hogy például egy gondolat a Mercosurról, egy jó példa, hogy amíg mondjuk Európában az egyik fő veszély egyébként ennek a csirke mell, a brazil csirke, Brazília a világ egyik legnagyobb csirkeús előállítója, és most is beszállítanak az Európai Unióba csirke mellett, és annak a csirke mellnek az előállítási költsége körülbelül 40%-kal alacsonyabb vámmal együtt,
mint az Európai Unión belül.
Uh-huh. Vannak komparatív előnyek, tehát hogy azért, amikor ilyet hasonlítunk össze, akkor tehát Brazíliában nem kell, most volt télen mínusz 10-20 fokokba felfűteni 35 fokra egy istállót, hogy oda lefogadjanak egy napos csibét. Nyitott szellőzött istállók vannak. Tehát nincsen energiaköltsége helyben, annyi kukorica hát rendelkezésre áll, hogy fürdenek benne, és akkor még ugye a biztonságra, élelmiszerbiztonságra, állatjólétre se költenek annyit, és ez kompenzálja egyébként az EU a támogatásokkal részben. Tehát, hogy megvan ennek a mind a két oldala, az egy más helyzet lesz, hogy ha és valamikor, ez nyilván bizonytalan dolog, hogy Ukrajna csatlakozna az Európai Unióhoz, akkor elkezdene ugyanúgy termelni. Valószínűleg az Ukrajna területén megtermelt áru biztos, hogy olcsóbban ki tudnák hozni, mert vannak, nekik is vannak olyan komparatív előnyeik, nagyon jó földjeik vannak az ukrán földek.
Nagyon öntözőrendszereik vannak, ezt olvastam, hogy nagyon magas szintű.
Azt akkor meg fogjuk látni, hogy akkor ez mennyire veszélyeztetett, de egyébként tehát ez egy veszély, erre kell alkalmazkodni, nagyvállalatoknak utat kell mutatni, a magyar mezőgazdaság agrárium jellemzően az Európai Unió piacára termel, most mondok egy apró lehetőség, szét kell nézni a többi ország piacán, export.
Hát én nem tudok szétnézni, mert ritkán utazom, meg vásárolok úgy, hogy összehasonlítsam a dolgot, de arra emlékszem, hogy 1992-ben egy tanulmányúton az Amerikai Egyesült Államokban voltunk újságírók, így egy meghívással hosszabb időn keresztül, és Washingtonban majdnem minden boltban magyar bacon, magyar szalámi, magyar felvágott, természetesen fűszerek közül, stb. Sok magyar termék volt. Fogalmam nincs, hogy ma szállítunk-e oda, lehet, hogy már régen nem, de ez még szállítunk. Jó. A magyar mezőgazdasági termelők nagy része az inkább csak a hazai piacon tud megélni, ugye? Tehát csak nagy üzem képes bekapcsolódni az Európai Unióba. És ez egy nem?
Ez egy gyors gondolat. Egyébként nem. Tehát, hogy a kicsi is be tudnak kapcsolódni, csak nálunk pont ebben rejlik. Nálunk a közepe hiányzik egyébként. Tehát nálunk a középbirtok réteg hiányzik, szerintem.
Már méret szempontjából?
Méret szempontjából. Tehát, hogy vannak a nagyon nagyok, vannak a nagyon kicsik, és a közepe nincs meg, és a középbirtok azon túl, hogy egy számadat a tehát európai átlagban ez a középbirtok réteg adja mondjuk egy országnak a 42%-át az exportnak, de közel felét. Nálunk a 20%-át. Uh-huh. És a középbirtok, mint olyan, az egyébként talán az lehetne, amivel a tanár úr foglalkozik, társadalmi szervező erő is.
Beszínyázik.
És az európai csatlakozásnak azért voltak nagyon kellemetlen következményei. Békés megyei példát mondok, mert mindjárt érthetőbb. Megjelentek a franciák, megvették a zöldségtermesztő és konzervgyárat, meg minden hűtőházat, és leállították. Egy csomó család, amelyik abból élt, hogy beszállított a zöldséggyárhoz.
Magyarul ez a közhely, hogy piacot vett az Unió a csatlakozásunkkal.
Hazai nagyvállalkozó, Európai Uniós pénzen egy óriási üzemet, egy csirkefeldolgozó üzemet akart, megvette a Békés Csabai Baromfi feldolgozót, majd bezárta. 600 ember az utcán. És így tovább. Vagy egy másik példa Szabolcsból. Egy ismerősöm ott ilyen kertészmérnök. Megvette egy német a kertészetet, rájött arra, hogy a Jonatán azzal sok a gond. ki az egészet, újra telepítették olyan zöldalma fajtával, ami a piacon kelendő, a géppel lehet szedni, és abban a pillanatban megint egy csomó ember elvesztette a munkáját. Tehát ez egy rendkívül bonyolult és összetett társadalmi probléma is, és alapvető gondot okoz, hogy a magyar ember, hogy is fogalmazzak, sajátosan fogja fel a társadalmi együttműködést. Találtam egy adatot, 70% az egyik vizsgálat szerint csak a szabályok áthágásával lehet Magyarországon boldogulni, és 85% szerint senki nem törődik a másik emberrel. Azért ez elképesztő adat.
Ja, azért vannak történelmi békjóink, vannak békjóink, de azért a 90-es években jön a cukoripari privatizáció is, az a fekete
párány,
ami ugyanezt történt, ugyanezt hogy történt. Felvásárolták, és a szépen a egyébként konkurens magyar cukrot helyettesítve a szirup alapanyaggal úgy gyártottak olcsóbban, hogy pinty, mint a pintát, és rengetegen veszítették el emiatt a beszállítók, hát például a répatermelők, cukorépatermelők, hatalmas tömeg vált pillanatok alatt nincs telenné szinte, mert az átálláshoz nem nagyon kaptak állami segítséget, mert az jutott eszembe, hogy meg lehetett volna menteni a mezőgazdasági kultúrát, ha az állam erre jobban figyel, és a privatizációval párhuzamosan dotálja a gazdákat, hogy álljanak, volt erről szó akkor a 90-es évek elején, hogy ne ilyen állatot tartsál, álljál át, kapsz hozzá ilyen támogatást, 4 éved van rá, létesíts egy ilyen telepet. De nem történt meg.
Készültek szenzációs elképzelések a 90-es években, egy alföld törvényt előkészítettek, amelyik ugye felfogta azt, hogy az alföld is különböző adottságú történelmi múltú településekből áll, és más kellene csinálni azokhoz, ahhoz, hogy felemelkedhessenek, de ez a politikai változások miatt nem jutott el odáig, hogy valaki ezzel foglalkozzon, tehát nincs tulajdonképpen napirenden semmilyen gyorsított felzárkóztatási politika sem a legelmaradottabb vidékeknél. Ugyanakkor ezek, amikkel próbálkoznak, hatástalanok, mert egy komplex összetevőkből álló probléma halmaznak, csak egy-egy tünetét átmenetileg enyhítik. Nem megoldás egyik sem.
Még egyetlen egy két, már nincs időm. Még szerettem volna az Európai Uniós földalapú támogatásról azt hallani, hogy ez meddig érvényes még, meddig élvezheti Magyarország talán, ha tudja a Csaba, akkor annak örülnék, mert az nagyon erősen torzítja állítólag egyes szakemberek szerint az egész mezőgazdasági...
Amit ma lehet erről tudni, hogy tehát a mai rendszer, ami ma működik, ott nullától végtelenig mindenki kap.
Igen.
Területalapon
kapja, akár mit történik, azt megkapja.
Nem is lényeg az összeg. Hát ebben valószínűleg lesznek változások a 2000, tehát az új közös agrárpolitikában, a 28 utáni érában. Amit eddig lehet hallani, az az, hogy talán az elosztás annyival igazságosabb lesz, hogy a kicsit jobban fogja kompenzálni. Aha. Egyébként most is részben jobban kompenzálja a kicsit. Aha. Tehát a ilyen 50 hektár alatt például vannak plusz támogatások ebbe a terület alapú
rendszerbe
is. De erről most nyilatkozni, ez még nagyon sokat változott. Tehát valamilyen formában meg kell, hogy legyen.
Köszönöm szépen az elmúlt szűk egy órában dr. Köteles Lajos nyugalmas főiskolai tanárral és Héja Csabával az MBH Bank stratégia elemzőjével beszélgettem a magyar mezőgazdaság néhány anomáliára. Köszönöm a figyelmet. A szerkesztő Sonfai Péter nevében is jövő héten találkozunk újra. Minden jót, viszlát.
Más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsorát hallották.